Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, lehet, hogy két hét múlva ilyenkor oda fog lépni hozzád valaki, és azt fogja mondani, hogy jelölést kaptál valamilyen tisztségre. Mit fogsz akkor tenni? Engeded azt, hogy a érzelmeid befolyásoljanak, akár a kicsiny hitűséged, és azt mondod, hogy nem, szó se lehet róla, hát én nem vagyok erre méltó. Vagy éppen a nagyképűséget fog eluralkodni, és azt gondolod, hogy ki más, mint én, vagy egyikkel se törődsz, és arra figyelsz, hogy mit mond Isten igéje, és hogy az alapján, hogy szól ez a hívás, és az alapján, hogy mind lehet ezt elvállalni. Ebbe szeretne segíteni ez a három igehirdetés, amely közül most a második nagyon-nagyon konkrétan pont arról fog szólni, hogy egy-egy tisztviselőnek, nem csak tisztviselőnek, hanem ezen belül mindannyiunknak hogyan kell szolgálnunk, és hogyan kell élnünk, de lesznek persze olyan részek, amik így egy kicsit hangsúlyosabban a tisztséget vállaló és azon gondolkodó testvéreknek szól. Így hallgassuk most meg kettő igét, ami a mai igehirdetésnek az alap igéje lesz. Az egyik vers, az egyetlen vers lesz Titushoz írt levél első fejezet 9. verse, és utána pedig Péter apostolnak első leveléből 5. fejezetből az első 3 vers. Ezt hallgassuk most meg a helyünkről felállva. A Titushoz írt levélben, amikor Pál apostol biztatja Tituszt, hogy kiket választan tisztségekre, ezt írja: aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Péter apostol pedig egy hasonló helyzetben a következőt írja: a közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Amen. Hadd kezdjem egy nagyon rövid visszatekintéssel. Az elmúlt vasárnap arról szóltam, hogy abból a helyzetből, ahogy elindultak a tanítványok kettesével vándor tanítóként, hogy alakult ki egy új struktúra, hogyan lettek már egy-egy nagyvárosban helyben élő gyülekezetek, ahol nem volt mindenkinek az a célja, hogy elinduljon és vándor tanítóként hirdesse az evangéliumot, hanem szerettek volna rendszeresen összejönni, szerettek volna rendszeresen igét hallgatni és úrvacsorát venni, és valahogy rendezni kellett ennek az alapjait, hogy mint történjen mindez. És egy feszült helyzet alakult ki, úgy érezték, hogy bizonyos szolgálatok háttérbe szorulnak, és ezért az apostolok választottak különböző tisztviselőket, erről szóltam, hogy választottak akkor diakónusokat, akik besegítettek a munkába, és egyre inkább megjelent az az arculata, hogy egy helyben élő, talán már egy megfelelő épülettel is rendelkező közösség hétről hétre tartotta az alkalmait. Ez volt a strukturális része, tudjuk, hogy lassan kialakult az ehhez kapcsolódó liturgia is, és szépen elkezdtek működni így a gyülekezetek. Amikor arról szóltam az elmúlt héten, már a mai témánkat érintve, hogy milyen tulajdonságokat szeretne látni az Isten, akkor ezt a két igét idéztem, az egyik így szól: válasszatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel. Ez volt az első fontos dolog, a másik pedig Krisztus kipróbált emberei. Arról szóltam, hogy szent lélekkel teli és kipróbált szolgálókra van szükség. Ez az alap, és ezt szeretném ma még részletesebben, alaposabban lebontva elmondani, hogy mit jelent. Kezdjük azzal az igével, amit Pál apostol Titusnak ír, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez. Vagyis azt mondja a Pál apostol Titusnak, hogy olyan embereket lehet megválasztani egy-egy tisztségre, akik ragaszkodnak Isten igéhez. És ez a ragaszkodás, ez a görög szövegben két dolgot jelent, és mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Az egyik, hogy valami mellett hűségesen kitart, kiáll Isten igéje mellett, a másik pedig kiáll az igével nem egyező tanítások és etikai tanok ellen. Tehát egyrészt egy nagyon erős ragaszkodás valamihez, másrészt pedig egy erős elhatárolódás valamitől. Ezt várja tőlünk az Isten. Egészen különleges volt ez a 468-as ének, ha megnézzük, hogy a 1800-as évek elején, 1700-as évek végén keletkezhetett, amikor hangsúlyosan az evangélikus egyházon belül, főleg a pietizmus hatására elindult a külmisszió, és abban bíztak, hogy hát ha az ige talán eljut a távoli vidékekre is. Ezt olvassuk már itt-ott, lobban tüzed lángja napkelet és nyugat tájain. Azt látjuk 200 évvel később, hogy nem csak hogy fellobbantak ezek a tüzek, hanem talán már az igazi tüzek ott égnek a távol keleten, ahol nagy ébredés van, vagy éppen Afrikában, ahol hihetetlenül nagy ébredés van. És közben itt Európában pedig valahogy ez az egész kezd elhalni, és nagyon aktuálissá válik, hogy itt Európában szükséges különösen az, hogy olyan tisztviselők legyenek, és olyan gyülekezeti tagok, akik ki tudnak állni az ige tanítása mellett, és akik el tudnak határolódni az igével nem egyező tanításoktól. Nagyon sok olyan terület van, ahol az igéhez képest elhajlik az egyháznak a tanítása. Most csak egyet hadd mondjak, ez a bűnnek a kérdése. Kaptam karácsonyra egy áhítatos könyvet felügyelő úréktól. Olvasom, jelentem, és gondolom azért kaptam, hogy akkor itt értelmes dolgot idézek is belőle. Egy Révész Szilvia nevű hölgy ír erről, és a következőt írja. Évezredeken át az emberiség a jó és a rossz létezését egy rajta kívülálló objektív valóságnak tekintette, és az emberiség nagy része soha nem is kérdőjelezte meg. Mára a sátán ezt is relativizálja, ki tudja, mi a bűn, mi a jó, mi van, ha mégis, mi van, ha mégse, és szubjektivizálja, nem mondja meg nekem senki, hogy mi a rossz és mi a jó, nekem ez a jó, neki meg az. Oda jutott az emberiség, hogy úgy általában nem is tudjuk, hogy mi a bűn, de ha tudjuk, akkor sem mondja meg nekünk senki, ne szóljon bele senki az életünkbe. És ez például egy totálisan bibliaellenes tanítás, Isten szerint igenis van objektív jó és rossz, és ezt nem mi döntjük el. Isten igéje konkrétan elénk ad egy zsinór mértéket, és minden másra is igaz. Mi az agyunkkal próbálunk ezernyi dolgot kitalálni, a lelkiismeretünkhöz formálgatni dolgokat, pedig a megoldás több ezer éve ott van a Bibliában. És ez a feladat ma, ebben a nagyon-nagyon változó és ezernyi ingert magába hordozó és ezernyi tanítást magába hordozó világba, hogy a gyülekezeti tagok, de a presbiterek még inkább egy ilyen biztos őrzőjeként őrhelyükre állva legyenek ennek a képviselői, hogy tudják, hogy mi az Isten akarata, kiállnak mellette, hogy Pál mondja, ragaszkodnak hozzá, és tudják, hogy mi az, amit nem szabad beengedni egy-egy gyülekezet életébe. Hadd mondjak erre egy példát. Mindannyian ismerjük magát a példát, Luther Mártonnak hívják, de most szándékosan olyan történeteket és olyan idézeteket választottam, amit nem ismerünk az ő életéből. És nézzük meg a párhuzamot. Luther benne él egy korba. Ezt a kort az ő kis életében, hogy a katolikus egyház határozta meg. A katolikus egyház tanítása a szólt mindenről, most így általában mondom, volt benne tényleg minden, ahogy a mai korban is minden itt van. És van egy ember, aki találkozik a Bibliával, és a Bibliát összeveti annak a kornak a tanításával. Ezt írja Luther, a Szentírás szövege alapján a pápaság sok tévelygésére rájöttem. Így számol be a kezdeti élményeiről. A Szentírás tanulmányozása alapján mi is sok mindenre rájöhetünk, hogy nem jó az, ahogy ezt a világban hirdetik, megélik, vagy akár még keresztény körökben is a Bibliát rosszul értelmezve. Azt írja Luther, hogy lelkében kétségek gyötörték, miközben egyre inkább szembesült a Biblia, Krisztusa és a római vallási politikai teljhatalma közti éles ellentéttel. Ennek ellenére, írja visszaemlékezéseiben, az erfurti könyvtárba ilyenféle gondolataim támadtak. Mégis lám, milyen hatalmas a pápa és az egyház tekintélye. Egyedül te lennél okos. Hát, ha tévedsz. Az ilyen megfontolások akadályoztak a Szentírás olvasásában. Hányszor találkozunk ilyennel, és én egyre több emberrel, amikor beszélgetek, most akár egy hatodikos vagy hetedikes gyermekkel a kisifin, akik elmondják azt, hogy annyit mondta nekem, például ezt egy lány mondta, az apukám, hogy nincs Isten, meg hülyeség az egész, hogy lassan kezdtem elhinni. Luther azt mondja, hogy bennem is ez volt, hogy lassan kezdtem azt mondani, hogy oké, hogy ezt olvasom a Bibliába, de hát ha nekem van igazam, hát annyi okos ember van, ők mást mondanak. Még Luthert is elfogta ez a két tej az egész katolikus egyházzal szembe. És bennünk is ott lehet, hogy hát lehet, hogy tényleg nekik van igazuk, lehet, hogy nem így kell érteni a Bibliát, lehet, hogy nem ez az igazán fontos. Ott van bennünk a két tej, és azt mondja, hogy ez akadályozza a Szentírásnak az olvasását. És akkor Lutherhez oda megy egy doktor Usinger nevű Ágoston rendi barát, Luther tanítója, és a következőt mondja neki. Elnye Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni, azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait, mert minden lázadást a Biblia idéz elő. Hányszor akarnak nekünk is ilyen instant hitet adni? Ne olvasd a Bibliát! Vannak itt nagyon okos emberek, akár teológiai tanárok, már kiszívták a lényeget, ahogy ezt érteni kell, a többivel te ne foglalkozz, mert a Biblia ugye lázadást idéz elő. És Luther azt mondta, hogy nekem ne ti mondjátok meg, mi van a Bibliában. És ne nézzetek butának, ha én magam elolvasom, és azt szerint élem az életemet. És kinek lett igaza? Volt egy, mondhatom még azt is, hogy meglehetősen szerencsétlen, kétségekkel küzdködő Ágoston rendi szerzetes, és ahogy ráállt erre, és ragaszkodott Isten igéhez, megváltoztatta az egész világot. Nem egy történész a reformációt, az egész világot leginkább meghatározó és megváltoztató, és a világra gazdaságilag, teológiailag, politikailag leginkább ható irányzatnak tartja. Mondjuk hasonló volt a felvilágosodás valószínűleg, csak az kevésbé pozitív irányba a mi elképzelésünk szerint. Tehát azt mondja, hogy nem kell, és hányan vagyunk így, hányszor vagyunk mi is így. Azt mondja, olyan kell, aki a Bibliához ragaszkodik. Luther végig kitartott, a következőt írja, Isten igéjét nem szabad erőszakosan elcsűrni, csavarni sem embernek, sem angyalnak, hanem amennyire lehetséges, annak szavai legegyszerűbb jelentésük szerint értelmezendők. Én előadásaimban és prédikációimban is megmaradtam a Szentírás alapján. Ezért aztán két esztendő múlva itt eretnek hírébe keveredtem. Tehát ő lett a eretnek, de megmaradt Isten mellett. Konklúzió Lutherrel kapcsolatban egy nagyon szép énekét énekelte sokszor, az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja, az Úr mi velünk, hadba száll, szent lelkét nékünk adja, ugye egy régebbi fordítás mondja, és azt mondja Luther, az én énekeim nagyon fájnak az ördögnek, míg ellenben türelmetlenségünknek és jajgatásunknak nagyon örül. Szentíráshoz vagyok kötve, és a lelkiismeretem Isten igéjének a rabja. Meggyőződésem, hogy ilyen tisztviselőkre van szükség. Fülembe cseng néhány hónappal ezelőtti presbiteri ülés, amikor talán még nem is ebben a témakörben beszélgettünk, de felügyelő úr mondta azt, hogy nem lehet tudni, hogy a következő 6 év mit hoz az egyház életében, milyen dolgok mellett várnak el talán majd kiállást, és hogyan kell támogatni akár ebben a lelkészt, a gyülekezetet. Ez egy alap dolog. Az vállaljon ilyen tisztséget, aki ezt így gondolkodik a Szentírásról. Nem baj, ha valaki nem így gondolkodik, szívesen beszélgetünk vele, de ez legyen egy olyan alap, ami mindannyiunk életében ott van. Pál apostol azt mondja, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Említettem a múltkor Klaus Douglasnak a 96 tétel az egyház jövőjéről című könyvét, ő ezt így fogalmazza meg. Az egyetemes papságot csak úgy aktivizálhatjuk gyülekezeteinkben, ha az emberekben szeretetet ébresztünk a Szentírás iránt. Tehát a megfelelő presbiter, tisztviselő az igéhez ragaszkodó ember. Olvassa, hallgatja az igét, ez meghatározza a gondolkozását és döntéseit. Kész odaállni ügyek mellé, és kész elhatárolódni más igék ügyektől. Második nagyon fontos dolog az ebből fakad, ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy a példamutató élet. Pál apostolt idézem, ezt írja, azért hadtalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghattam neked. Ezt idéztem a múlt héten is, a folytatás. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek. Majd ezt írja, a püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes és önmegtartóztató. Hát így végig lehetne venni, és lehetne egy ilyen táblázatot készíteni, beixelgetni, hogy kinek mi, hogy van az életébe, de ha nagyon röviden kell összefoglalni, akkor annyit lehet mondani, hogy az a nagyon fontos, hogy aki tisztséget vállal, de még egyszer mondom, mindannyiunk életébe, rend van az ember saját szívében, lelkében, életében. A rend alatt nem a tökéletes rendet értem, mert olyan senkinek nincs, akkor itt tulajdonképpen nem is lehetne senkit jelölni, és aki elvállalná, az a baj lenne, mert tökéletes senki nincs. Azért alapvetően az ember ne olyan legyen, hogy minden össze-vissza rángatja őt, meg kihozza a sodrából, hanem van egyfajta tartása, van egyfajta, most mondjuk ezt, hogy lelki magabiztossága, amivel tud állni valóban őrállóként egy gyülekezet előtt. A svéd evangélikusok is készülnek, vagy készültek presbiter választásra, és kiadtak egy ilyen tizenvalahány pontos kis iratot. Ők így fogalmaznak, a jó presbiter élete tiszta, házastársát megbecsüli, gyermekeit fegyelem alatt tartja. A hit tisztasága felett családjában is örködik, és rendszeresen olvassa a Bibliát, rendszeresen imádkozik. Miért fontos ez? Miért nem elég, ha valakit betölt a Szentlélek, és jaj, de jó? Azért, mert nagyon nagy a kísértés az ember életébe sokszor, hogyha az ő életében nincs rend, mindenáron rendet akarjon csinálni másnak az életében. Vagy ha az ő életében nincs rend, akkor ez a fajta rendetlenség meg fogja határozni a döntéseit. Más fogja őt motiválni a döntéseiben. Jó példa erre Jézusnak a szálka és a gerenda hasonlata, amikor ekkora szálka, és nem tudom, hogy elképzeljük-e, sokan ezt még ilyen Jézus humorának is tartják, meg lerajzolva is vicces, hogy ekkora gerenda látszik valakinek a szemébe, és próbálja a szálkát kipiszkálni a másiknak a szeméből, ami nem csak azért nehéz, mert abszurd a helyzet, hanem azért is, mert ekkora gerendával nem látok olyan jól, hogy egyáltalán lássam, mi van a másiknak a szemében, tehát csak bajt fogok okozni. Az a lényeg, hogy amennyire lehet először, ami szívünkben, lelkünkben, otthonunkban legyen rend. Nagyon fontos az, hogy egy vezetésre törekvő ember az kiegyensúlyozott legyen, mert a vezetés az bizony torzíthatja az embert, és ha valaki sérült lelkileg, akkor erre még nagyobb hajlama van. Nagyon rossz motivációk, rossz döntések születhetnek, ami rombolja a közösséget. Tehát a jó presbiter az olyan, aki először maga táplálkozik Isten igéjével, engedi Isten igéjének a hatását a környezetében megjelenni, és akkor tud egy gyülekezetet is vezetni. És itt térünk rá arra, ami ugye egy kicsit speciálisabban a tisztviselőkről szól, amiről Péter ír, ezt olvastam, hogy az a feladata a presbitereknek, hogy legeltessék Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Tisztviselőnek lenni plusz felelősséget, képességet, plusz elfoglaltságot és munkát jelent. Ezt nagyon szeretném, ha mindenki jól érteni a következő mondatot, ez így szól. Kell egyfajta lelki töblet a gyülekezeti tagok felé, ami egy sima, most értsétek jó, gyülekezeti tagban is meglehet, de a presbiterben kötelező, hogy meglegyen. Úgy fogalmaznék, hogyha két halmazt veszünk, vannak a gyülekezeti tagok, vannak a vezetők, olyanok legyenek, akikben ez biztos megvan. Ez nem jelenti azt, hogy sok gyülekezeti tagban nincsenek meg ezek a karizmák, de aki vezetni szeretne, abban ez meg kell, hogy legyen. Meg kell, hogy legyen az, amiről most itt szólni szeretnék, hogy képes, most ezt a szót használja így egyben Péter, legeltetni a gyülekezetet. Mit jelent legeltetni a gyülekezetet? Szintén Klaus Douglas-t idézem, az Új Szövetség tanítása szerint csak olyanok vezethetik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni. Tehát olyan ember legyen, aki ezt, ha oda mennek, akkor vele beszélgetve, aki vele beszélget, az megerősödve tud elmenni, és nem még jobban elfáradva. Képtelenségnek tartom, hogy olyanokat választanak az egyháztanás tagjai sorába, akik nem vesznek részt rendszeresen az Isten tiszteletem. Ez is egy nagyon fontos dolog. A gyülekezetek és az egyháztanácsoknak, presbitériumnak kellene vezetniük. Ezek azonban túlnyomó részt igazgatási és szervezési kérdésekkel foglalkoznak. Hol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, hanem az erősebb joga. Az első nagyon fontos dolog, és nem tudom, mennyire érthető ez a fajta látásmód, igazából nagyon át kell gondolnunk, hogy mit jelent presbiternek lenni. Az én szemszögömből a presbiter az az ember, akinek van víziója, van látása a gyülekezet életére. Nem feltétlenül az, hogy most szolgál valamilyen területen, amit amúgy is meg tudna tenni presbiterség nélkül. Érdemes megnézni azt, hogy az ember mi az, amit végzett szolgálatot presbiterként, és hogy ez presbiternek kellett volna lennie, vagy amúgy is jó szívvel megcsinált volna egyet területen. Direkt a presbiterség az egy olyan lelki csapat, aki átlátja egy gyülekezetnek az életét. Én azt gondolom, hogy a mi presbitériumnak ezt elárulhatom, a mélypontja az volt, amikor hónapok, évek óta nem tudtuk megoldani a kertnek a takarítását és egyebeket, és presbiterként elkezdtünk táblázatokat készíteni, hogy melyik presbiter mikor jön ide füvet nyírni. Ez teljes céltévesztés volt, nem ez a presbitérium feladata. A presbiternek egy olyan lelki vezető csapatnak kell lenni, aki átlátja a gyülekezet életét, és ezt azért hangsúlyozom nektek nagyon erőteljesen, mert az utóbbi időben, Istennek hála, Budapest egyik legnagyobb gyülekezete lettünk. Ezernyi feladat van, ezernyi feladat nagyon nehezen is megy. Kellenek emberek is, kellenek szolgálók. Kell az, hogy a következő 6 évben az, amit kaptunk, az még inkább ki tudjon teljesedni. És ezért mondom, hogy ne azt nézz, hogy most alkalmas vagy, nem alkalmas vagy. Ha az Úristen a szívedre helyezi, akkor merd vállalni a vezetésnek a felelősségét. Ez az, amit sokszor nem merünk felvállalni. De hadd mondjak erre egy példát. Képzeld, hogy van egy buszvezető, aki mögött ott ül 40 gyerek. És azt mondják, hogy vigyél ezt a buszt innen oda. És azt mondja, én ezt nem merem vállalni. Én nem merek kormányozni, a busz meg megy. Akkor inkább legyél olyan buszvezető, aki ezt fölvállalja, lehet, hogy hibázik. Lehet, hogy útközben letarol egy-két ilyen bóját ott a úton befele a zöldek közül, de mégis csinálja. Föl kell vállalni, mert ez hozzátartozik, és ez az, amiről keveset beszélünk, mert itt azt mondja az apostol, hogy meg tudja győzni az ellenszegülőket. És az eredeti görögben az van, hogy megdorgál és rendre utasít. Aki képes a gyülekezetnek akár a működését úgy megőrizni, hogyha kell, akkor fölvállal kellemetlen helyzeteket is. Ez is benne van a vezetésben. És benne van a gyülekezeti tagoknak az erősítése is. Legeltessétek Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ez is egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. És a harmadik része a sorozatnak arról fog szólni, hogy amikor megvan maga a presbitérium, és megvannak a tisztviselők, hogyan viszonyuljon a lelkész a tisztviselőkhöz, a tisztviselők a lelkészhez, az egész gyülekezet azokhoz, akiket megválasztott, és akiben belehelyezte a bizalmát, és ezek kölcsönösen hogy tudják erősíteni egymást. Én azt gondolom, és ez egy fontos dolog, hogy olyan vállaljon presbiterséget, és erről majd a jövő héten fogok részletesen szólni, aki kész beállni a lelkész látása mögé. Aki kész azt mondani, hogy én bízok benne, én elhiszem, hogy nem akadályozni akarja a gyülekezetet, vagy kárt, vagy nem kell megvédeni tőle a gyülekezetet, mert úmit fog behozni, hanem az, hogy kész vagyok támogatni és menni mögötte. És kész vagyok imádkozni érte, és imádkozni vele, hogy Pál apostol is ezt kérte a római gyülekezettől. A mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre az Isten előtt. Azt mondja, hogy így valóban egy szívvel és egy lélekkel tudjatok együtt szolgálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megmondani, hogy valamit a lelkész rosszul lát, vagy, de nem van alap dolgokat, amik nem egyszer előfordulnak. Ennyit szerettem ma mondani, nem tudom, remélem senkit nem bizonytalanítottam el, hogy már ekkora kritériumok vannak, és senki nem mer semmit vállalni. Néhány perc múlva hallani fogjuk ennek a gyakorlati részét, dr. Fehér Dániel testvérünk el fogja mondani, hogy ettől a pillanattól kezdve mondjuk 10 perc múlva elindulnak a jelölések. Én azt kérem mindenkitől tényleg hűségesen megimádkozva, és hiszem, hogy Isten szent lelke az üzenni fog, az erősíteni fog minket, és hagyj hívjam fel arra a figyelmet, hogy ez a gyülekezet nem csak a presbitériumtól működik. szükség van még nagyon sok területen szolgálókra, ahogy már írtam is, ezekre is jelentkezzünk. Legyünk igéhez ragaszkodó emberek mindannyian, akik itt vagyunk, ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Legyen olyan az életünk, ami nem exaltált vagy annyira, mert ez óhatatlanul, ez nem baj egy gyülekezetben, ez egy nagyon fontos dolog, hogy bárkinek nehézsége van, de ne vállaljon tisztséget, erősödjön meg, rendezze a dolgait, és utána induljon el, akár 6 év múlva megerősödve, valóban felkészülten erre a feladatra. És nagyon fontos az, hogy vállaljuk fel a erősítést, a vezetést és a támogatást. Amen. Imádkozzunk. Önk Istenünk, sokszor megköszönjük azt, hogy megszólítottál minket, és a te gyermekeid lehetünk. De most hadd köszönjük meg azt is, hogy adsz nekünk egy közösséget, egy lelki otthont. És ahogy otthon a családi életben is vannak bizony feszültségek, nehézségek, úgy óhatatlanul igaz ez egy gyülekezet életére is. De köszönjük, hogy ezernyi áldás, ezernyi ajándék is a részünk lehet itt ebben a közösségben. És köszönjük, hogy te vagy az ura és te vagy a vezetője ennek a csapatnak. És köszönjük, hogy te szeretnéd azt, hogy az igéhez ragaszkodva, neked tetsző élettel még inkább tudjon világítani ez a közösség. Még inkább be tudja tölteni azt a feladatát, amit tőled kapott. Úrunk Istenünk, azt tudjuk a te igédből, hogy te se az egyéneknek, se a közösségeknek nem egyformán adod az áldásokat. Valaki egy, valaki kettő, valaki pedig 5 talentumot kap. Én hiszem, hogy ez a gyülekezet sok talentumot kapott. És akinek te sokat adtál, attól sokat is kér számon. Úrunk Istenünk, attól ne kelljen közösségként sem szégyenkeznünk, hogy elássuk az ajándékainkat, hanem valóban egy szívvel és egy lélekkel, még nagyobb lendülettel, lelkesedéssel, odaszánással tudjuk hirdetni a te igédet. És hogy a te fényed az valóban napkelet és napnyugatra mindenhova eljusson. Amen.